a véleményem, illetve a tapasztalatom szerint nagyon fontos, hogy ne csak akkor kezdjünk el gondolkozni ezen a user acceptance testingen, amikor már ott vagyunk, hanem ezt a projekt, ahogy indul, ezzel ugyanúgy párhuzamosan már érdemes és szükséges is foglalkozni.
A tech világa belülről. Ez a Life Fintech, az EPAM podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT-vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. Sziasztok, üdvözlet a hallgatóknak! Ezúttal a Szegedi irodából, illetve a Szegedi Podcast stúdióból jelentkezünk, és a vendégem a Szegedi csapat egyik tagja, Petrányi Zoltán. Szia, Zoli!
Szia! Üdvözlök én is mindenkit!
Kérlek, hogy mutatkozz be, meséld el nekünk, hogy milyen út vezetett az EPA még, és itt milyen szerepkörben dolgozol jelenleg.
Így van, akkor kezdjük is el. Ugye az én nevem Petrányi Zoltán, a Szegedi EPAM irodában dolgozom már idestól több mint 12 éve. Az én karrierutamat tekintve, amit így összefoglalásként meg tudnék osztani, az egyetemen jártam egy tesztelési kurzusra, amelynek a végén a cég lehetővé tette, hogy így a céghez csatlakozzunk páran, és ennek a jelentkezési folyamatnak a részeként kerültem be a céghez, mint teszt automatizálási mérnök. Nyilván junior szinten kezdtem én is a pályafutásomat, mint sokan, ahogy elindultak a cégnél, és így az évek során különböző projekteken különböző szerepkört töltöttem be a tesztelési területet tekintve, és így a projekteket, ahogy haladtam, ugye elmozdultam így a csapatvezető irányba, ami az egyik lehetséges karrierút a cégnél, és jelenleg is teszteléssel foglalkozom főként. A mostani projektemen egy picit már a projektmenedzsment irányban is dolgozom, tehát így nagy vonalakban így tudnám összefoglalni a cégnél eltöltött időszakot.
Ez mekkora időszak, milyen hány évet ölel föl, még a juniorból eljutottál a jelen szerepkörödig?
Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés. Régen ez egy picit hosszabb volt, most rapidabban mennek már a dolgok. Ha jól emlékszem, de ezt majd megnézem a beszélgetés után, egy durván két és fél-három évről beszélhetünk, amíg én eljutottam a junior szintről a medior szintre. Magát a tevékenységet tekintve, meg a projektes munkát tekintve az elején volt egy pár hónapos képzés, ahol megkaptuk, vagy én is megkaptam azokat az alapokat, amelyek ugye segítettek abban, hogy a projekten ugye hatékonyan tudjak dolgozni, és nyilván azokat az epamos dolgokat tanuljuk meg, amit ugye használunk is.
Ugyanakkor nem 3 éve dolgozol az epamnál, hanem annál jelentősen ez több
így
idő.
Több mint 12 éve.
Ez mindez csak azt mutatja, hogy már 3 év alatt milyen jól lehet haladni, és tulajdonképpen az a 7 évet, ami e fölött volt, azt inkább csak mélyítetted tudásban, és irányt is váltottál kicsit.
Így van. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy a különböző beszélgetések során, vagy ha interjúztatok, hogy a cég abban erős, hogy ha nem is szeretnéd, akkor is megtalálhat a lehetőség. Nyilván senki nincs belekényszerítve abba, hogy milyen irányba menjen, viszont nagyon változatos a portfólió, és tényleg a tesztelésen belül is számos olyan irányba el lehet mozdulni, és ez különösen igaz manapság is. Én úgy gondolom, és én ezért szeretem a céget, hogy tényleg meg lehet találni azokat a dolgokat, amiben te igazán jó vagy, és ebben minden támogatást megkapsz. Én úgy gondolom, hogy ez állja a helyét, és én ezt szeretném én is képviselni a cégnél.
Nagyon rövid kitérőben, de mi volt az az irány, amit te megláttál egy ponton, és ami kinyitott új kapukat, ahhoz képest, ahogy valaki csak így kívülről elképzeli, hogy tesztelő, de közben mégis mennyi árnyalat?
Így van, nyilván ugye egyrészt függ attól, hogy milyen projekten dolgozik az ember, illetve milyen általában az is elő szokott fordulni, hogy egy projekt indul egy kisebb csapattal, majd ahogy telik az idő, ugye a ügyféllel való kapcsolat kialakul, jól haladnak a dolgok, ugye akkor van lehetőség ugye további bővülésre, és ekkor mondjuk az ember már kaphat egy olyan lehetőséget, hogy eddig dolgozott egy csapatban, de mivel mondjuk indul egy új csapat, akkor próbáld ki magad mondjuk egy csapatvezetői szerepkörben. Természetesen, hogyha van hozzá affinitásod, szeretnél ebbe az irányba elmozdulni, illetve az eddigi tapasztalatok, vagy a projektes munkád, és ugye ezt mutatja, hogy ebben jó lehetne, és akkor úgymond a projekten belül úgymond beletanulhatsz, illetve elindulhatsz egy ilyen irányba. Velem is igazából ez történt.
most e pillanatban leadként milyen felelősségi köröd van, mi ez, amivel foglalkozol?
Ez is mindig szoktuk mondani, hogy it depends, ugye ez is projektfüggő lett, de alapvetően nyilván a csapat támogatása. Ahogy említettem, most már egy picit ilyen projektmenedzsmentes dolgokkal is foglalkozok. Tehát egyrészt, aki lead pozícióban van, ez rám is igaz, az ügyféllel való kapcsolattartás, ez egy nagyon fontos szempont, illetve hogy az ütemtervek, hogy hogyan fogjuk az adott terméket leszállítani, hogyan tudnánk kimenni élesbe, és ezeknek a menedzselése, illetve a csapattal való együttműködés, és abban a szempontból, hogy akkor ezeket a célokat hogyan tudjuk együtt elérni, és nyilván az esetleges technikai részletek megbeszélésében és mondjuk aktív részvétel nagyjából így tudnám összefoglalni.
Elérkeztünk lassan a mai beszélgetésünk legfőbb fókuszához. Még ősszel volt a HUSZTEF, és ezen tartottál egy előadást. Erről fogunk ma beszélgetni tulajdonképpen.
Ez egy nemzetközi konferencia, amelyen úgymond az embernek van lehetősége részt venni. Ugye itt jön az első olyan pont, hogy ha szeretne valaki ember részt venni, akkor ugye erre szoktuk bíztatni az embereket. Én is úgy voltam vele, hogy megpróbálok beadni egy témát. Ez a téma a User Acceptance Testingről szól, és az volt a célom alapvetően, hogy az eddigi tapasztalataimat, amit a különböző projekteken sikerült összegyűjtenem, azt megpróbáljam egy olyan csokorba összerendezni, ami mondjuk másoknak ugye ebben a tesztelési community-ben tudna segítséget adni. Nyilván különböző cégek, különböző projektek, de próbáltam egy olyan alapcsomagot összeállítani, ami ebben segítség lehet másoknak is.
Akkor fejtsd ki kérlek bővebben, hogy mi volt a melyek voltak az egyes pontok, mire tértél ki, és mi volt ennek a gyakorlatilag a végkifejletek konklúziója?
Alapvetően úgy építettem föl, hogy három fő részre kategorizáltam magát az előadást, és az első legfontosabb, ami az én véleményem, hogy a UAT, User Acceptance Testing, ugye ez egy olyan fázis, ami a projektek végén történik, mielőtt még mondjuk élesbe mennénk, ugye ez, emiatt ugye nagyon stresszes is tud lenni, hiszen az addig elvégzett X7-es munkát ugye szeretnénk ugye az ügyféllel elfogadtatni, és ugye akkor derülhetnek olyan dolgok ki, aminek ugye lehetnek különböző hatásai. Viszont a véleményem, illetve a tapasztalatom szerint nagyon fontos, hogy ne csak akkor kezdjünk el gondolkozni ezen a User Acceptance Testingen, amikor már ott vagyunk, hanem ezt a projekt, ahogy indul, ezzel ugyanúgy párhuzamosan már érdemes és szükséges is foglalkozni, hiszen olyan dolgok derülhetnek ki, hogy akkor ezt hogyan tudjuk levezényelni, akkor hány csapat vesz ebben részt, ha projektben vannak külső beszállítók, őket hogyan tudjuk ugye egy irányba terelni, tehát nagyon komplex kérdéskör tud lenni, és hogyha ezzel csak a végén kezdünk el foglalkozni, abból ugye nagy meglepetések eshetnek ki, illetve lehet, hogy akkor az egész projektet ugye picit máshogy is indítottuk volna el, tehát ez az egyik tanulsága.
Maradjunk még ennél. Jó, és akkor sorba vesszük majd a többit. Erre menet közben jöttetek rá ti szakemberek, vagy ez már így a kánon része, és csak egy hiba, amit sokan elkövetnek, hogy nem foglalkoznak ezzel. Neked mi ebben a tapasztalatod, hogyan láttad a karrieredben, hogyan alakult ez?
Köszönöm. Általában én azt látom, vagy láttam, hogy ezzel azért nagyon sok esetben már az elején elkezdenek foglalkozni, viszont nem feltétlen olyan hangsúllyal, és tényleg az elején egy olyan tervezést azért megér, hogy az ügyfél, vagy az adott ugye akinek szállítunk, neki milyen elképzelései vannak. Én úgy gondolom, hogy az összességében már megtörténik az elején, de azért láttam arra is példát, hogy ez nem mindig volt meg, vagy nem mindig volt olyan hangsúllyal kezelve. Én, mint biztonsági játékos, vagy mint úgy gondolom, hogy jó, tehát hogy a tesztelői szemszögből jöve, én ezt fontosnak tartom, hogy az elején próbáljuk meg legalább az alapokat, vagy a nagy részét megbeszélni, mert a nagy meglepetéseknek mindig nagy ára is lehet.
Mi volt ebben a legfőbb tanulság, amit le lehetett szűrni? Hogyan lehet erre valóban jól fölkészülni? Mik azok a pontok, amire figyelni kell? Gyakorlatilag ez az első lépés, hogy az utolsó lépést kidolgozod?
Fogalmazhatnánk így is, köszönöm, ezt nagyon jól felvezetted. Egyrészt ugye, amit így az évek alatt megtanultam, hogy igyekezzünk azért mindent ledokumentálni, amennyire lehet. Ugye a szó elsze az írás megmarad, ugye mit beszéltünk x hónappal ezelőtt, és tényleg, ahogy te is mondtad, ez a legegyszerűbb szabály, hogy próbáljuk meg ezeket lefektetni, legyen meg a csapás irány kialakító, és nyilván így a projekt élet szempontjából már akkor ez egy irányt meghatározhat, hogy akkor hova szeretnénk eljutni, amikor erről a UAT-ről lesz majd szó.
Az előadásodban gyakorlati példákat is emeltél ennek bizonyítására, vagy elégedjünk meg a elvi elképzelésekkel?
Igen, tehát ugye azt tudnám erre mondani, hogy próbáltam egy gyakorlatilag megközelítést adni. Amit említettem, hogy akkor mielőtt a UAT-ben vagyunk, akkor mire kellene figyelni. Ugye egyrészt itt fontos az is, hogy ha megbeszélünk dolgokat, az nagyon jó, de magának a tesztelésnek is rendben kell lenni, hogy hogyan fogjuk tesztelni az adott alkalmazást, mire kell figyelni a requirementek, követelmények kezelésénél, mik azok a főbb szempontok, amiket figyelembe kell venni, hogy akkor hogyan kell hogy hogyan érdemes a teszteléssel foglalkozni, mert úgymond ez egyik árszpolitikám az, hogyha maga a tesztelés nincs rendben az a folyamat életciklusában, akkor a végén biztos, hogy problémák fognak írni. Az, hogy mekkora mérték, az egy másik kérdéskör, de alapvetően, hogyha ezek az alapok nincsenek meg, akkor szerintem nagy problémák tudnak lenni, és erre is azért láttam már sajnos példát, de a pozitív, hogy ebből mindig lehet azért valami jót kihozni, és hogy hát ha minden jó, akkor a vége jó. Tehát ez az egyik rész, utána erre építve volt egy olyan szekció, hogy van egy olyan szekció prezentációban.
Tehát akkor térjünk el a másodikra.
Így van. Ugye ezzel összekötném azt, hogy mik azok a gyakori buktatók, ebből kiemeltem jó pár példát, hogy mire érdemes figyelni, majd utána pedig egy ilyen keretrendszerről volt szó, az pedig a harmadik rész, nem akarok ennyire előrugrani, csak hogy így épül föl maga az előadás, és ezen keretrendszer pedig hogyan tud abban téged, vagy az adott projektet segíteni, hogy ezeket a legfőbb gyakori buktatókat, ha lehet, akkor kerüljük el, vagy próbáljuk meg ezeknek a hatásait minimalizálni, tehát így volt maga az előadás fölépítve.
Akkor tulajdonképpen a buktatók a gerince ennek a...
Egyrészt igen.
Ennek a általad kidolgozott előadásnak, akkor térjünk erre, hiszen azt gondolom, ez a legérdekesebb, hogy mik azok a pontok, ahol kudarc érhet bennünket, és hogyha ezt tudjuk, akkor ha meg is történik, tegyük föl, ilyen is van, és majd erről is kérdezlek, akkor miket tudunk ez ellen tenni, milyen eszközeink vannak.
Ugye, amit említettem, hogy ugye fontos, hogy a tervezés, és akkor erre építve mik szerintem a legfontosabb dolog, ugye szeretném itt hogy a beszélgetés ennél pontjának kijelni azt, hogy ezek nem úgymond az én saját okosságaim, hogyha fogalmazhatok így, inkább azok a jellegű tapasztalások, amit a különböző projekteken tapasztaltam, így a cégnél eltöltött időt tekintve, és ezeket próbáltam meg így kategorizálni, csoportba szedni, és melyek az én eddigi tapasztalataim alapján azok a legfontosabb területek, amire érdemes figyelni. De hogy akkor mondjuk egy picit konkrétabb dolgot is. Egyrészt ugye a UAT-nél gyakori hiba szokott az lenni, hogy az ügyfél nincs bevonva, majd a végén történik valami, és akkor hát, ha lesz valami. Tehát, hogy ugye őt már a követelmények leszállítását tekintve is vonjuk be a beszélgetésekbe, ő mit szeretne elérni, és ugye akkor ezeket hogyan tudjuk támogatni. Nyilván utána a csapat különböző tagjai, illetve különböző szerepkörben levő emberek, ugye a követelmények részletes kidolgozásában már megcsinálják a részüket, de fontos, hogy az ügyfél ne csak a folyamat végén jelenjen meg, hogy amúgy én fogom tesztelni a dolgot. Hogy erre vonatkoztatva egy másik példa, amivel én is találkoztam, hogy know your customer, tehát hogy kik azok, akik fogják magát a tesztelést végrehajtani, és nekem is volt egy olyan személyes példám, hogy öltönyös úriemberek vettek részt ezen az alkalmazás kipróbálásán, viszont nem feltétlen technikai háttérre rendelkező emberek, és akkor, hogy ezen hogyan tudunk segíteni. Egyrészt mondjuk tartani mini tréningeket, hogy nézd, erről szól az alkalmazás, ti mint cég ezt kértétek, és akkor mivel ők is mondjuk kíváncsiak, hogy szeretnének ebben részt venni, ezért vannak itt, akkor ők ezt hogyan tudnak ebben hatékonyan részt venni, és fontos, hogy mi ezt próbáljuk felismerni és segíteni őket ebben, hogy tényleg hatékonyan, és úgy érezzék, hogy ez tényleg egy pozitív élmény, hiszen itt nyilván ez is számít, hogy milyen experience lesz maga ez a UAT, ez magában a cég megítélésében is segíthet. Még tudnám folytatni, csak nem tudom, van esetleg kérdésed?
Annyi igen, hogy hogyan tudjátok erre őket felkészíteni, ehhez egy csomó készség kell, a csapat minden tagjának tudnia kell, hogy hogyan tud olyanokkal bánni, akik nem ugyanezon a tudás bázison nevelkedtek, vagy nem ugyanez a tudás, amivel rendelkeznek, mint ti, és azért ez egy pszichológiai dolog, hogy tudomásul venni, és mégis úgy elmagyarázni, mégis úgy őket bevonni, hogy involválva érezzék magukat, és kompetensnek érezzék magukat.
Igen, abszolút. Alapvetően ugye erre úgy tudnék válaszolni, mondom, ez is nyilván projekt függő, ezt mindig hozzá teszem, de szerintem ez tényleg így van gyakorlatot tekintve is. Nyilván erre úgy tudnék válaszolni egyrészt, hogy a tesztelőknek mi a maga a pozícióból, vagy hát ugye a tesztelésből fakadóan ugye magát az alkalmazást jól kell ismernie, lényegében mint egy business analyst, hiszen hogyha teszteled az a terméket, akkor azt ismerned kell, és emellett fontos, ahogy te is említetted, a jó kommunikációs készség. Ugye mi mondjuk ennek a példának a megragadásában azt tudnám elmondani, hogy tehát különböző ilyen dry run session-öket tartottunk, hogy nézd, így néz ki az alkalmazást, itt tudod elérni, és ugye végigmentünk a fő funkciókon, ez volt az egyik. Ugye fontos, hogy legyen mellé rakva valamilyen dokumentáció, referencia, hogy oké, részt vesz az adott ember ezen a megbeszélésen, vagy mini-meetingen, de egyébként itt vannak ezek a referenciák, hogyha valamit szeretné átnézni, akkor ezeket is itt elére. Tehát lényegében egy olyan csomagot adunk nekik, amivel előbb vagy utóbb azért maga biztosan a UAT szerepkört be tudják tölteni. A mi esetünkben ez így zajlott lényegében. Illetve nagyon fontos ehhez hozzácsatolás a részemről, hogy amikor ugye zajlik ez a UAT, akkor a tesztelőknek, mint egy jó partner, ugye kell ebben részt venni, és hogyha jönnek az esetleges visszajelzések, kérdések vagy elakadások, akkor úgymond, mint egy hajóba nevezve, akkor próbáljunk meg ezeken a problémákon, vagy esetleges kisebb dolgokon ugye áthidalni, vagy átlépni, és akkor ezáltal is ugye vannak itt kisebb sikerelmények maga a UAT során is.
Haladhatunk tovább az előadásod íve alapján.
Köszönöm. Akkor ugye a gyakori buktatóknál voltunk, és akkor itt még említenék párat. Ezen felül, amit ugye szintén tapasztaltam többször, és ennek olyan komplexitása is van, hogy függ attól, hogy az adott projektben ugye hány csapat vagy hány beszállítóval dolgozunk együtt. Tipikus probléma szokott lenni, hogy oké, akkor hogy hogyan tesszük elérhetővé az adott terméket erre a fázisra. Ugye ennek egy külön úgymond egy viszonylag egy izolált, elkülönített részen kell lennie, vagy egy olyan environmentben, hogy kicsit ilyen terminológiát használjak, amit ugye ők az adott időt tekintve tudnak használni. És ugye ez is fontos, hogy akkor milyen izolált environmentben lesz ez a termék elérhető a UAT idejére, ahhoz ugye addig nem szabad hozzányúlni, megfelelően elő van készítve, és akkor itt tipikus probléma szokott lenni, hogy megvannak-e az accessek. Hogy van egy elkülönített vagy egy izolált test environment, ugye ahol a UAT-t tudjuk végezni, akkor egy tipikus gyakorlat szokott lenni, hogy tartunk egy dry run-t. A dry run az arról szól, hogy maga az éles UAT fázis előtt kipróbálunk mindent, ami ugye az élesben való futtatáshoz kell, tehát olyan, mintha már futtatnák a teszteket, csak kipróbáljuk, hogy ők elérik az alkalmazást, meg tudnak nyitni azokat a funkciókat, amit el szeretnénk fogadtatni, minden hozzáférés megfelelő, lényegében a startvonalon áll az ügyfél, és amikor ugye megkezdődik a hivatalos UAT, akkor ők el tudnak kezdeni dolgozni, vagy el tudják kezdeni futtatni az ő kis tesztjeiket, ami ugye fontos ahhoz, hogy a végén tudjuk validálni, hogy az igények találkoznak úgymond a valósággal. Jó, és akkor ugye a gyakori buktatóknál voltunk még, erre ráfűzve, amit hozzá tudnék tenni, az egyik, hogy nagyon fontos, és ez egy tipikus probléma szokott lenni, hogy milyen adatokkal tesztelünk. Ugye az első fázis tekintve, hogy mi, mint csapat kitalálunk valamit, ugye itt is több dologra érdemes figyelni. Egyrészt az ügyféllel fontos egyeztetni, hogy akkor úgymond milyen forgatókönyveket, milyen adatokkal szeretnénk tesztelni. Most ugye ez egy másik kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket az adatokat elérhetővé tenni. Ez egy picit más téma. Viszont volt arra is többször példa, hogy olyan hibákat kaptunk a UAT során, ami abból fakadt, hogy ők más tesztadat vagy önadathalmazon dolgoztak, ami mondjuk számunkra nem feltétlen volt ismert, annak ellenére, hogy mi remélem, hogy ezt mondhatom, hogy megpróbáltunk mindent megtenni, hogy megismerjük ezt az adathalmazt, ami ugye nekünk segíthet abban, hogy tényleg amit fejlesztünk, illetve tesztünk, az referenciaként szolgálhat ugye a végleges termék szempontjából. Tehát nagyon fontos, hogy a tesztadatok minősége, miensége, amennyire lehet próbáljuk meg leegyeztetni az ügyféllel, illetve kitalálni, hogy amit ők szeretnének, azt mi is le tudjuk majd fedni, és ne érjen minket meglepetés. Ez itt a tesztadatok kapcsán, ezt tudnám kiemelni.
Ezt kommunikálni is szoktátok az ügyfelek felé az elején, hogy mik azok az elvárások? Ennek ellenére lehetséges, hogy ez nem történik meg, vagy nem azt kapjátok.
Így van.
Gyakorlatilag a buktatók az általában emberi tényező, tehát itt mindig a kommunikáció lehet.
Kommunikáció az nagyon fontos, így van, nem csak a UIT kapcsán, az egész projekt életciklusa kapcsán.
Hát azt érzékelem ebből, hogy tulajdonképpen a szakmai résznek annak tökéletesnek kell lenni, amennyire lehet, és minden ilyen nehézség és stresszfaktor ez az emberek közötti félreértésekből adódhat.
Így van. Az én kedvenc kifejezésem, amit szoktam mondani a munkahelyen is, az expectation management, tehát lényegében az elvárásoknak a kezelése, és ezekkel a gyakori buktatók összefoglalásával és azokat a fő területeket szerettem volna kiemelni a prezentációban, amin szerintem érdemes foglalkozni. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy ha most valaki ezt a prezentációt meg fogja nézni, hogy akkor ezen túl nem lesz probléma. Én biztos vagyok benne, hogy nekem is azért sokat kell még tanulni, illetve lesznek még új tapasztalások, hiszen milyen technológiák, milyen ugye business domainben dolgozunk, hogy itt lehetnek különbözőségek, de alapvetően így az előadás kapcsán olyan visszajelzéseket kaptam, amiatt ugye úgy gondoltam, hogy érdemes ezt mondjuk lehet ilyen nagy közönség felé megosztani. Egy jó alap, de biztos, hogy kell még ráépíteni.
A másik dolog, ami körvonalazódik számomra, hogy a sztereotípia az az IT világban, hogy ez egy nagyon szakmai dolog, és gyakorlatilag egy jó fejlesztőnek nagyon jól kell tudnia az ő szakmai területét. Ahogy ezt elmondtad, ez bontakozik ki, hogy ma egy jó fejlesztőnek nagyon jól kell tudnia a soft skill-ek terén is boldogulni, és hogy ez egy ugyanolyan fejlesztendő terület, mint a szakmai, hiszen a meg nem értés az a legtöbb buktatónak akkor ez alapja. Hát ne gondolja senki, hogy elég, ha jó fejlesztő, fejlesztenie kell a készségeit is ezek szerint. Az emberi készségeket.
Igen, köszönöm. Nyilván a soft skill ugye szerintem nem csak az IT, hanem mindenhol, az élet minden területén egy fontos terület, amivel érdemes foglalkozni. Nyilván ugye a csapatok felépítése, illetve attól függően, hogy egy adott kollega mivel szeretne foglalkozni, nyilván ugye ez inkább a lead role-nál kiemelten fontos, én ezt így fogalmaznám, mert én nem feltétlenül mondanám azt, hogy mindenkinél annyira hangsúlyosan fontos, viszont ugye ez a szép a csapat munkában, hogy ezeket a szerepköröket is le lehet beszélni, független attól, mondjuk kinek milyen titulusa van, és ugye csapatban dolgozva ezt a csapat dinamikát is jól meg lehet találni, hogy na, ki az, aki mondjuk ezzel fog jobban foglalkozni, ki az, aki mondjuk az ügyfél felé ezt a területet képvisel, stb. És így mindenki meg tudja ennek az arányát találni. Én erre így válaszolnék.
Ugyanakkor te is megtanultad ezek szerint az évek alatt azt is átlátni, hogy ki kell sakkozol, milyen csapatot mozgatsz, kinek milyen erősségei vannak. Erre is rá kell látnod, nem csak arra, hogy a termék abszolút milyen.
Abszolút, így van. Én úgy gondolom, hogy a csapatdinamika igazából a legfontosabb a projekt sikeressége szempontjából, illetve így a csapatvezetés tekintve szerintem nagyon fontos, amire én is igyekszem törekedni, hogy tényleg próbáljuk meg megtalálni ugye ezeket a win-win szituációkat, hogy ne csak nekem legyen jó, most nem feltétlenül az én szempontomból mondva, hanem így individuálisan, és hogy tényleg találjuk meg mindenkinek azokat a motivációit, amit tudunk segíteni akár ugye szakmai feladatokkal, vagy akár olyan más jellegű feladatokkal a projekt életében, amiben úgy érzi, hogy előre tud lépni, ki tud bontakozni, illetve szeretne ezzel foglalkozni. Én személyesen a csapatvezetést mindig is élveztem, amikor ugye ez volt az első mondjuk élményem, ha fogalmazhatok így, és szeretek ilyen szempontból emberekkel is foglalkozni, mert egy tök pozitív érzés, hogy amikor egyrészt mi közösen elérünk valamit, illetve az adott csapattagok is ebben megtalálják a saját sikerüket, előrelépésüket, és tudnak ugye mondjuk az évek alatt erről lépni, ha mondjuk egy projekt több éves ciklusban zajlik. Tehát a csapatvezetésnek a csapattagok támogatása is egy kiemelten fontos szempontja az én nézeteim szerint.
Hiszen eddig jó javarészt korábban a partnerről, az ügyfélről beszéltünk, és közben ott vannak a belső partnerek, a kollégák, tehát gyakorlatilag ebben a fázisban a stresszfaktor az nem csak kívülről érkezik, hanem belülről is, hiszen ezek a visszajelzések, a buktatók, ezek lecsapódnak ott is, tehát ez egy ilyen kétirányú kommunikáció és stresszkezelés.
Ez abszolút így van, így van, így van.
De mik azok a belső konfliktusok, amik adódhatnak? Erről is beszéljünk.
Úgy érted a csapat
belül? Igen, hiszen hogyha valami nem stimmel, vagy nehéz, ugye ebből nekem nem az derült ki, ebből a leírásból, ebből, amit te kidolgoztál, hogy ha mindent jól csinálunk, nem lesz stressz. Tehát stressz az mindig lesz, csak fogjuk tudni, mik az eszközeink. Ugyanakkor ebbe az is benne van, hogy amikor van stressz, akkor ez bent is stressz forrás. Tehát ez egy tulajdonképpen egy olyan alkotó feszültség, aminek lennie kell. Más kérdés, hogy milyen eszközeink vannak rá. Amikor bent van, akkor ez olyan, mint a család. Hogy ott is másképp kezeli az ember, mint kifelé. És ez egy érdekes tényező, hogy ott egymás között hogy tudjuk megoldani.
Abszolút, erre többféleképpen, vagy ezt többféleképpen közelíteném meg. Ugye egyrészt ugye az előadásomnak az lenne, vagy az volt a célja, hogy tényleg ezeket a területeket úgy felvázolni, hogy mivel érdemes foglalkozni, ergo ugye láthatjuk azt, hogy mire érdemes készülni, és hogyha történik valami, akkor nem ér akkora meglepetésként, úgymond a semmiből, tehát ez volt egyik a vezérfonal. Alapvetően meg a UIT-t ugye én úgy tekintem, hogy mint a vizsga, tehát hogy és ahogy a vizsga előtti druk van, hogy készülünk a vizsgára, megtörténik a vizsga, és akkor úgymond egy nagyot lélegezhetünk, hú, ez sikerült, és akkor utána nagy öröm van, hogy akkor a csapat tényleg sikerült elérni a közös célt, és ez egy nagyon nagy pozitív mondjuk élményé tud átalakulni. Nyilván hozzá kell tenni, hogyha a UIT megtörtént, azért amikor az élesbe kikerül a termék, ugye ott is jöhetnek problémák, ami szintén igazából az a legfontosabb rész, de ennek egy jó előkapuja a UAT, és hogyha tényleg jól vannak szervezve a dolgok, akkor egy jó UAT után azért olyan nagyon nagy meglepetéseknek nem kellene lenni, illetve hogy ezt vezetném vissza arra, hogy ha a tesztelés nagyjából ugye követi a fő csapás iránt, illetve van egy jó stratégia a csapatnak, akkor már ezt az elejétől fogva tudjuk jól kezelni, aminek a gyümölcse lehet a jó UAT, illetve a jó minőségű termék, ami így az élesben elérhető.
Gyakorlatilag az EPAM-nál ebben a gyakorlatban dolgozik mindenki, ezért nem éri olyan nagy meglepetés őket, benneteket akkor, amikor mondjuk kialakul egy konfliktus, vagy akár egy probléma, hiszen anélkül nincs megoldás.
Abszolút így van, erre törekszünk.
Mi a te személyes fejlődésednek a tapasztalata? Te hogy látod ezt? Ebben is biztos voltak buktatók, biztos volt olyan, amikor még nem itt tartottál. Milyen útja van ebben egy tesztelőnek, még ezt így elsajátítja, és akár lead lehet belőle?
Alapvetően, amit ugye mondtam neked, arra tudnám ezt felfűzni, hogy az EPAM egy olyan cég, ahol, hogyha nem szeretnéd, akkor is megtalál lehetőség, ez pozitívan értve. Nyilván, ahogy említettem, ugye nincs belekényszerítve senki. És nekem az volt úgymond a szerencsém, hogy különböző projekteken tudtam részt venni, és voltak olyan lehetőségek, amikor kipróbálhattam magamat, tehát hogy meg tudtam mutatni, hogy esetlegesen hogyan tudnék egy adott szerepkörben dolgozni. Nyilván ez nem garancia semmire, viszont megkapja az ember a lehetőséget, és ezt úgy gondolom, hogy az EPAM-nál abszolút így van a mai napig. És így a projekt, tehát 6-7-nél is több projekten voltam, és így ezeken a projekteken, tehát ahogy elkezd dolgozni az ember, ugye akkor juniorból tud medior lenni, utána ugye el lehet dönteni, hogy akkor technikai irányon menne tovább, vagy érdekelni ugye a csapatvezetés, stb. Ez a senior lead szempontból. Engem mindig is érdekelt ebből a szempontból ez a csapatvezetés, meg szeretek a mai napig is emberekkel dolgozni.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ha tetszett ez a beszélgetés, keressétek a korábbi epizódokat! Új részekért kövessétek a csatornát és csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, ahol közvetlenül is kérdezhettek kollégáinktól.